színház szeretet táplálódik.
Igen, nagyon sokan tekintenek úgy rá, mint a indítója az ő pályájuknak. Olyan sok tehetség van, most már ezek a fiatal tehetségek most már 50 évesek, de valamikor voltak 20 évesek, és a Keleti Pistával találkoztak, és a Keleti megfertőzte őket.
De Jordán Tamás színház teremtő és színház csináló. A jelen életről is, ugye a Rózsavölgyi Szalomban futnak az előadások.
5 előadásom van. A Rózsavölgyében egy van itt a pincében, az Adi, és van egy izgalmas hely, ott ritkábban vagyok, de a Király utcában, a volt Csirály helyén van az Új Gödör, ahol én ott most el fogom mondani, ki tudja hányadszor a Szabad Ötletek jegyzékét. Tehát nekem a jelenben is van.
Nehéz előadás, gondolatilag, előadó művészetileg, szövegileg is. Hogy lehet azt a őrületesen nehéz szöveget fejben tartani, mert az még csak nem is úgy, hogy versek, és akkor az egyik vers a másik vers után?
Hát kell egyfajta elhivatottság. Mondhatom, hogy szerelem a szöveghez. Minden színpadi szöveggel úgy vagyok, hogy tudok-e szerelmes lenni, vagy nem, még hogyha nagyon idegen és nagyon nehezen kiismerhető. Én azért vágtam ebbe bele, nem is volt még megrendelője, tehát senki nem volt akkor még, hogy ezt én mondjam el. Én ezt magamtól megtanultam, mert amikor először elolvastam, olyan hatással volt rám, hogy én elhatároztam, hogy ezt meg fogom tanulni, és én fogom mondani. Reménytelennek látszott, ez egy tiltott szöveg volt annak idején. Tehát én egy egész nyarat, nem mondom, hogy pazaroltam rá, de áldoztam fel, hogy megtanuljam. Nekem sok szöveget kell tudni, és tudom is őket, és ha azt mondod nekem, és ha megfizetnéd, hogy mondjam el a telefonkönyvet, ami most már archív anyag, nincs ilyen, nem is tudják, mi az a telefonkönyv, meg tudnám tanulni, segítségemre lenne az ABC. Tudnám, hogy az A betűs nevek után a B betűs nevek jönnek. Tehát meg lehetne tanulni. Hát nagyon nehéz szöveg valóban, de én azt kondícióban tartom most is. Ennek a bemutatója 1987-ben volt.
Volt a Radnóti Miklós Színház. Igen. Nem egyszer láttam.
Egyik legnagyobb elismerésem, hogy az Alföldi azt mondta, hogy 6-szor látta. Én szerintem csak 3-szor, de jobban hangzik az, hogy 6-szor. De az kultikus előadás lett akkoriban.
És akkor ezt a kultikus előadást ennyi idő után is fejben lehet tartani?
A válaszom azzal kezdődik, hogy amikor én ezt először olvastam, a Spindler Bélától kaptam meg 80-ban. Akkor ment a televízióban az én József Attila versmondásom, és a Béla jött, hogy ez egy szamizdat anyag, mert nincs kiadva, és egy példány hozzá került. Én, ha nem ismerem, akkor olvasom el. Letettem az öltöző asztalra, és előadás után elolvastam. El szoktam mondani azt, hogy arra emlékszem, hogy egyfolytában lapoztam, mert úgy volt, az a szamizdat anyag úgy volt szedve, ahogy az eredeti, amit aztán később volt alkalmam megnézni. Egy oldalon 12-13 sor, és minden sorban egy vagy két vagy három szó. Tehát egyfolytában jártak, lapoztam, és már közben katarzisom volt, és amikor a végére értem, akkor hihetetlen hatással volt rám, mintha valaki meggyónt volna helyettem. És mindig el szoktam mondani, hogy semmiféle analógia nincs József Attila, most a tehetségről ne is beszéljünk, de se a sorsa. Én nem vagyok bárva gyerek, nem volt olyan borzasztó helyzetem a nőkkel. Tehát semmi nem azonos, de mégis úgy éreztem, hogy ez olyan fajta írás, amely rólam szól.
Tehát a többi József Attila verssel is, azok is. A József Attila műsor az egy egész ívet átívelő vers fűzér.
Muszáj bele kevernem ebbe a beszámolóba a Fehér Gyuli nevét, akinek köszönhetem az én versmondásomat, aki fölvilágosított, mert annak idején is nem szeretem a szót, de most direkt mondom, én holyban szavaltam. A Gyuri meg azt mondta, hogy ez egy tévéfelvétel, te teljesen kitöltöd a fejeddel a képernyőt. 4 méterre ül téged az, aki a... Te ne beszélj át, ne szavalj át a fele, hanem beszélgessél vele. Mondd el, ezek meg a te problémáid, amiket most megtanultál, ez nem a, most már nem a József Attila, most már mondd el neki, beszélgess vele. Akkor alakult ki ez a versmondás fajta, amit a hivatásos főiskolán a beszédtanár, nem mondom a nevét, már nem él, de negatív példaként tanított engem. Levetítetted, na gyerekek, így nem szabad szavalni. Tehát nagyon sok közöm van a Fejér Gyurinak is, sok köze van ehhez az anyaghoz, de egyáltalán a József Attilával való viszony az. Hát a József Attila, az, amikor olvasom, akkor beszélget velem, amikor mondom, akkor én beszélgetni szeretnék azzal, aki hallgatja.
A Fejér Gyuri fantasztikus filmrendező volt, aki sajnos nagyon korán meghalt.
Egymás mellé állítom azt a két művészembert, aki már egyik se él, de nagyon nagy hatás hatással voltak rám, és ők képviselték a szabadságot, ami nem politikai kategória, hanem ez a Halász Péter meg a Fehér Gyuri.
Két különböző karakter.
De ők az én szívemben egymás mellett vannak. Hát a Halász Péter nagyon jó barátom volt. Ez is a Ruszt Egyetemi Színpad időszaka.
Köszönöm. Széke Csaba író, aki a Bánya trilógiával berobbant a magyar színházi életbe, és a Bánya virágot 13 éve itt mutatták be a Pince Színházban. Szerencsére több művét is láthatja azóta a közönség, eddig 7 darabbal szerepelt hazai színpadon, köztük a trilógián kívül a Szeretik a banánt elvtársak, a Semmit se bánok, a Mária országa és a 10 az utóbbi a Radnóti Színházban látni, a Semmit sem bánokat pedig a Pince Színházban. Mit jelent Széke Csabának a Ruszt és ez a hely?
Hát ez egy nagyszerű színházi kezdeményezés, és nagyon szép, hogy Ruszt emlékére készül, és szerencsés helyzetben van ez a színház, hogy ilyen sok színház van itt a Rádai utcában, és akkor ezt a betűszót ki lehet belőle rakni szépen, hogy Ruszt Rádai utcai színházi találkozó. És hát a Pince Színház ez egy fantasztikusan jó hely. Ugye itt nagyon sok bemutatkozás, megmutatkozási lehetősége lehet az embereknek, hiszen én is itt kezdtem tulajdonképpen a magyarországi pályámat, hogy így fogalmazzak a Bányavirág, hanem most kezdi 13. évadát, és hát ugye vannak olyan szerzők, akiket itt fedeztek fel, a Horvacsári. Most már azt hiszem a második, vagy harmadik, talán harmadik előadása lesz itt is.
Milyen darab születik? Szerencsére több művével lehet találkozni, de mi születik?
Ez lesz itt a harmadik előadásom a Pince Színházban, a Bányavirág és a Semmit se bánok után, és hát a munka címe az, hogy Semmi, és a mi azért van kihangsúlyozva benne, mert a mesterséges intelligenciáról fog szólni. Bakonyi Csillára íródik, és egy ilyen középkorú nő és a mesterséges intelligencia viszonya áll az egésznek a középpontjában, de ez nem csak egy ilyen személyes történet, hanem egy emberiség történet is. Picit megpróbáljuk benne felvillantani azt, hogy milyen irányba tartunk, és mi lesz, milyen veszélyek fenyegetnek esetleg, és mi lesz velünk.
Mi tudunk-e valamit kezdeni a láng leselkedővel?
Igen. Hát nagyon-nagyon sok kérdés felmerül. Nem is lehet egy darabba besűríteni azt, hogy mennyi minden érdekes dolog van, és mennyi így a, mint egy sűrű fők sötét erdőben járnánk, és a bokrokból mindenféle mesterséges intelligenciák leselkednének ránk. Igen, mint farkasok, és mi piroskák pedig próbálunk eligazodni az ösvényen. Szóval tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedjük-e, hogy átvegye az életünk fölött az irányítást, amit már részben meg is tett, akik a telefonjukon élnek, meg az online élnek, azok tudják, hogy a mesterséges intelligencia határozza meg a... Igen, hogy lesz, hogy miről beszélünk a hétköznapokon, barát, tehát a témákat, ezek az algoritmusok dobják fel nekünk, hogy akkor ez és ez történt a világban. És akkor az ember azt hisz, hogy tényleg csak ezek történtek, de hát azon kívül még történt rengeteg más, csak a mesterséges intelligencia úgy gondolja, hogy minket nem érdekel a többi, hanem csak ez a három. Szóval már ilyen értelemben is meghatározza a gondolkodásunkat, és még nagyon sokféle módon. És remélhetőleg ezekből valamennyi benne lesz, hogy na de mégiscsak ugye én a személyes történeteket szeretem, tehát az, hogy az életünkben milyen hatással vannak különböző változások. És hát ugye ez változó korban levő nő, változó korban, egy nagy korszakban, úgyhogy...
Én vagyok Bovári négy című effektus.
Hát igen, ez ilyen high-tech Bovári néni. Meglátjuk, mi lesz belőle, remélem, hogy jó lesz.
Köszönöm. Radikál relax. Hát igen, a fiatalság. A 23 éves Büchner 1813-1837 még olyan kérdéseket boncolgat a Danton halálában, hogy a tömegeknek milyen szerepe lehet a társadalomban, milyen mértékben teljesíthetik ki magukat. Arra a következtetésre jut, hogy az egyes ember lehetőségei korlátozottak, a társadalmat nem az egyes ember tudja megváltoztatni, bármennyire is zseni az az egyes, hanem a tömegek. A tömeg ezt a Danton halálában is felmutatja csőcselék, és így könnyen manipulálható. Az egyes embernek az lenne a dolga, hogy közhelyesen hasznos tagja legyen a társadalomnak, munkálkodjon azon, hogy közjó. Ez ugye akkor is és most is kevés embernek sikerül. Ha az egyes embernek nem sikerül vágyait, hajlamait kiélni, akkor elveszti hitét, és szkeptikussá válik, tétlen lesz, letargiába esik. Nietzsche ezt írja Shakespeare Hamletjéről, bizonyos szempontból hasonló figura a Dantonhoz, hogy azért letargikus és nem tevékeny, mert belelát kora fátyla mögé, és azt látja, hogy a világot olyan erők mozgatják, amelyhez az ember nem tud hozzászólni, amit nem tud befolyásolni. Marad a relax, a kikapcsolódás. De kikapcsolódni abból lehetne, amiből egyszer már bekapcsolódtunk. Bár lehet, hogy ez egy több generációt megélt okvetetlenkedése, aki bármennyire is akarja, nem érti, köldököt lehet nézni. Ha finanszírozza valaki ezt, akkor biztosan. Figyeld a nyelésed, figyeld a lélegzésed, figyeld a tested, és ne csinálj semmit. Milyen különös a magyar nyelv. Még a semmit is csinálni akarja. A buddhizmus a világi jelenségeket átmenetinek sorolja. Ezen a tájon sokféle langy értelmezést kap, lényegét lecsupaszítják, és némely formai elemet hasznosítanak belőle. Itt is van egy erdőbe kivonult guruszerűség, aztán a segítője, a katolikusoknál ez a sekrestés, vagyis olyan valaki, aki asszisztál a szertartásokhoz. Nem tudni, hogy honnan három fiatal jön az erdőbe valamiféle tanokhoz kapcsolódni, ejtőzni. Ők már túl vannak Danton és Hamlet fönt említett kérdésföltevésein, kiábrándultak annélkül, hogy valamibe is beleábrándultak volna. Kimennek az erdőbe, de nagyapáik még fölnéztek a nem fényszennyezett csillagos égre, és ábrándoztak azon, hogy a görögök majd 3000 éve miként tudtak tájékozódni a csillagképekből. Mennyi mindent olvastak ki onnan, aztán bogarakat gyűjtöttek, csodálták szépségüket, formájukat, a leveleket osztályozták, vagy egyszerűen élvezték a sokféle növény illatát, és örültek annak, hogy milyen szép a világ, mennyire gazdag ez a sokféleség. Itt erről szó nincs. Ez a három ifjú ilyesmivel nem foglalkozik, a másik sem érdekli őket, akik ott téblábolnak körülöttük. Ja kérem, most ez van, ez a Z generáció. Túrózi Szabolcs ezt mutatja fölrendezéseivel, előadásaiban. Az előadásokhoz előadók kellenek, bevallom, Vajdai Vilmos, aki minden szerepében meglep. Most is, mint buddhista sekrestés. Mindük közül ő volt, aki megtalálta helyét, szerepét a világban, és ez számára, mivel ezt remékül közvetíti, a nézők számára is élvezetet okoz. Minden mozdulata, szemforgatása, fejbillentése maga volt az életélvezet. A többiek szenvednek ki ezért, ki azért. Rezes Judit, az érettebb asszony, aki ide keveredik, ő az, aki valamiféle abúzus elől megbúvott keres. Ebben a szerepben is megcsodálhatjuk kivételes mozgás kultúráját. Érzékelteti, hogy ő sem tudja, jön-e vagy megy, érkező-e vagy távozó. Reuter Vivien és Mentes Júlia két fiatal leány, akik élnének ösztöneik birizgatásával, de ehhez nincs partner. A fiúk már alkalmatlanok, nemhogy a közjóval, de a saját köldökükkel való foglalkozásra sem. Ez a jóléti társadalom rákfenéje. Ha éheznének, fáznának, akkor talán mozdulnának valamerre, de így minek? A fűszál, amely felélet a harmatra és feszíti rostjait, a fúj a szél, teljesebb életet él, mint itt ezek a világra jöttek. Igaz, macerás azzal foglalkozni, hogy ki vagyok én, és mi is, ami van körülöttem. Persze a tusszú zene sem maradhat el, a monotonitás, a hosszú percekig történő három hang ismétlődő egy ritmusú váltogatása, figyelve arra, hogy melódia se zavarjon bele. Hozzá kell tenni, hogy a zenei előadók fantasztikusan jól énekelnek, hangjuk is van, remekül játszanak, így a produkció élvezetes. Ja, ez van. A világ olyan, amilyen. A golyóbison 50-60 ember a pénzével dönt, hogy mi is legyen a 7 milliárddal. Immanuel Kant 1724-1804 a messzi Königsbergben, majd ma Kaliningrád, amely Putyin előretolt erőssége, valami ilyesmit óhajtott. Lehetőleg ne tegyek senkit eszközömé, és én se legyek senkinek se eszköze. Alig múlt el 200 év, és mindenki eszköz lett, mozgás és lehetőség nélkül. Értelme nincs itt semminek, legfőképpen bármi nemű cselekvésnek. A régebbi generáció ezt még nem így gondolta, de ők lassan elhagyják ezt az árnyék világot, az ifjakban pedig egyedül maradnak a köldökükkel. Katona József Színház, Tarnóczi Jakab, Radikál Relax. Újra megrendezik a kortárs irodalmi előadói Wirtschaftot, ismét lesz Vallai napok. A háromnapos mini biennáléval Vallai Péter színművésznek állítanak emléket. A Vallai napok 24 programjában lesznek előadóestek, koncertek, mozgásimprovizáció, filmvetítés, közös ebéd, sziesta, kortárs irodalom terápia, valamint szimultán sakk. Az idei eseménysorozat fő attrakciója Térei János versmaraton, ahol megkísérelik felolvasni a teljes költői életművet. Három nap, három helyszín, november 22-én a Dante-ban, ez a Török utca 1-ben van, november 23-án a Nyitott műhelyben, ez a Rád György utca 4, november 24-én pedig az RS 9 Vallai Sebestyében. Ez a Rumbak Sebestyén út 10. A fesztiválon ott lesz Nádasdy Ádám, Kemény István, Per Krisztián, Karafiát Orsolya, Rost Tamás zseniális csellós, Tallér Edinaf, Darvas Ferenc, Krulik Zoltán, Piceli Dóra, Bazsányi Sándor, Pál Andris, Krizsán Edit, Jordán Tamás, Rubik Ernő Zoltán, Darvas Benedek, Szabó Réka, Gőz István, Szorcsik Liszta, Zoltán Áron, Valc Péter és még sokban mások, mind élőben és egyenesben. Vallai Péter legendás színész, versmondós, a kortárs irodalmi felolvasások állandó szereplője, Petri György hangja, Eszterházi Péter kikiáltója. Az ő szemlélete hívta életre ezt a fesztivált is, aminek legfőbb célkitűzése a kortárs irodalom és előadó művészet kapcsolatainak erősítése. Bővebb program a www.vallaialapítvány.com. Bolondok tánca, Radnóti Színház. Végre nevetni lehet, végre a drámai mondani való, pedig itt sem a felszínt birizgatták, mégsem jajgatásba, hanem mosolyba, nevetésbe full. Sebestyén abban nem csak jó színházat csinál, hanem igazat is. Györfi Miklós nem a rádiós egyetemi, hanem a műfordító egyetemi oktató, többek között Franz Kafka, Thomas Mann, Strindberg, Fedeking, Robert Musil magyarra fordítója, a német kulturális szótár alkotója magyarításában, Lev Birinszky Bolondok tánca, Náren tánc című művének magyarításában Sebestyén apa rendezte meg ezt az előadást a Radnóti Színházban. A szerző Lev Birinszky a múlt század elején élt és alkotott, az akadémiai kiadó Szerdahelyi és Király István által szerkesztett 19 kötetes világirodalmi lexikonjában nem szerepel. Mással lett elfoglalva a világ, és a szerző és a műve 100 évig ezen a tájon feledésbe merült. A világháró sem ad róla útmutatást. Marosvásárhelyen Kovács Levente rendezte meg 1994-ben, aztán 2015-ben Gyarmati Kata, aki akkor lett a Szabadkai Népszínház igazgatója kérésére, Sebestyén abba a Szabadkai Színház társulatával megrendezte a darabot, ami eljutott Kisvárdára. A lényeg, hogy ezt látta Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója, és most jött el az ideje, hogy a Radnóti társulatával ezt a művet bemutatják. Az íróla azt tudni, amit az ajánló lapocskán szerepel, vagyis Lev Birinszky dráma és forgatókönyvíró, feltehetően 1884-ben született a kijevi kormányzóság területén, Bukovinában nőtt fel, ahonnan előbb Németországban, majd 2027-ben az Egyesült Államokba emigrált. Élete utolsó éveiről nem tudunk semmit, vélhetően szegénységben halt meg 1951-ben. Népszerű szerző lehetett a múlt század 10-es éveiben, ha Bolondok hajója darabjának világpremierjét 1912. szeptember 28-án egyszerre mutatták be 10 színházban, Berlinben, Prágában, Bécsben, Münchenben, Dresdában, Kölnben, Königsbergben, mai nevén Kaliningrádban, Lipcsében, Frankfurt és Hannoverben. Még ugyanabban az évben bemutatták New Yorkban, Brunóban és a Budapesti Nemzeti Színházban, és azóta is számos európai színházban játszották. Látszólag messzi időben visz a történet, mert ugye a vidéki kisvárosban játszódik az 1905-ös forradalom idején. Itt nyugalomban, mert a jellemtelenség, a korrupció, a sikkasztás otthont ad a lázadónak, itt nincs forradalom, felfordulás. Az anyagi támogatás a cára Gyuskától jön, a békétlenek leverésére, ami pénz a kormányzó magánkasszájába kerül. Van aztán szerelmi szál is, Noé és a hit és a politika, valamint társadalmi osztálykülönbségek és a hivatali előmeneteleknek a megfelelés kérdése is. Igazi játék, igazi vígjáték, remekül formált szituációkkal, alakokkal. De hát a 100 évvel ezelőtti olyan, mintha ma történne nálunk. Él a feudalizmus, él a korrupció, a megvesztegetés, az ostobaság, a szexuális és az anyagi mohóság. A hatalmi pozíció, az anyagi javak birtoklása nélkülöz minden erkölcsi normát, felelősséget. A történet remek karaktereken keresztül bontatódik ki. A rendezés a színészi játéknak ad gazdag teret. Itt van mindjárt a kormányzó László Zsolt felvezetésében, maga biztos lekezelő, már semmiféle önnézete nincs, annyi ilyet látunk. Egy a fontos számára, hogy pozícióját ne veszítse el. Titkára Porrogi Ádám felépített egy vámpírszerű figurát lassított mozgással, hátborzongató kacajjal. remek. A kormányzó felesége Tóth Ildikó felfokozott szerelmi bozsgással, mikor csábítani akas ajkába harap, hangszíne, hangmagassága, attól függően változik, hogy szerelmének tárgyával vagy mással beszél. Mindenki jó, de vannak jobbak. Gazsó György öreg parasztként ugyanazt a szöveget képes, ugyanolyan hangsúlyjal, mindannyiszor ugyanazzal a hangmagassággal elismételni. Pál András, aki tudja, neki fizetni kell, neki el kell fogadni mindent, így érheti el, hogy létezni hagyják. Ő a zsidó. Ezt a személyen a középső állásában tartásával érzékelteti. Nagyon forradalmiak és lelkesek az ifjú leányok, Sodró Eliza és Sipos Vera. Több szerepben Fehér Zoltán kivételes mozgáskultúrájával ad más-más jellemet karaktereinek. Művészet ebben a kis játéktérben a sok szereplőt úgy mozgatni és elhelyezni, hogy minden helyszínnek sajátos arca legyen. A jelzések jól működnek, díszlettervező Barta József, vagyis nagyon jó ki vannak találva. Jelmeztervező Ignatovics Krisztina, aki ruhanyagokkal, nem csak fazonokkal is jellemeket formál. A zene igenis jelen van, zeneszerző Cári Tibor, harmonika játékával pedig Mózer Ádám vagy Wagner Puskás Péter végig a színpadon, hol elő, hol háttérben, de mindig érzékelhető. Most már nem lehet darab külön koreográfus nélkül. Igen, mert a színészeknek különösen a kistérben a mozgását is meg kell tervezni. Vider Kristóf fizikai színházi tapasztalataival megtalálta azt az egyensúlyt, amivel a groteszk, a bohózat, és mégis azt a nagyon kemény üzenetet át tudja adni, amiről ez a különleges darab szól. Nem lehet nem nevetni, holott zokogunk kellene, mert a darabnak és a rendezésnek annyira erős igazsága van. Ez vesz bennünket körül, színház ez, igazi játék, mulatságos. Bolondok tánca rendezte Sebestyén Aba. Aradnóti Színház előadása.
Kedves hallgatóink, ennyi volt a szombat reggeli 2024. november 16-án. A mai reggelit is Brühl Edit szerkesztette, a technikusunk és zenei felelősünk Madarász Máté volt, és az ő nevükben is búcsúzzik a műsorvezető Berek Péter. Még egyszer mindenkinek napsugaras, magas színvonalú kultúrát, hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, legalább addig nagyon vigyázzanak, amíg fel nem száll a köd. Viszont hallásra!